Mi olyan vicces abban, hogy semmi?
Ugye, mert ha ültök ketten a kocsiban és csönd van, ha egy haverod ül melletted és csönd van, akkor tudod, hogy a világon minden a legnagyobb rendben. Ha anya ül melletted és csönd van. És nem mered megkérdezni, hogy mi baja? Mert mi van, ha megmondja? De nem mondja! Hanem mit mond helyette? Semmi! És ez a legpusztítóbb, ez a semmi. Mi férfiak tudjuk, hogy a semmi az nem semmi. Tehát arra már rájöttünk, ugye? A semmi az általában valami, leginkább bármi. És pont ez benne a pusztító, hogy rögtön a legvadabb félelmeidet képzeled oda. Mert megnézte a böngészési előzményeimet? Mi történt? Ugye egy üres szobában sem egy almacsutkától félsz, hanem rögtön egy farkas embert képzelsz oda. Ugyanez van a semmivel is. Hazajön a kamaszlányod a randiról. Jaj, apa, nem volt semmi. Megölöm! Pusztító ez a semmi. És tényleg férfiként ott állsz tanácstalanul, mint egy bombaszakértő. Hogy akkor most mi legyen? Melyiket vágjam el? A pirosat vagy a kéket? A haját dicsérjem meg, vagy a főztjét, vagy a... Vagy mondjam meg, hogy a haja a főztjébe van. Ahhoz, hogy egy férfi épp ésszel kibírja a napot, hogy ne bolonduljon meg, ahhoz napi 4-5 alkalommal vissza kell vonulnia magába. Egy ilyen csendes, meditatív állapotba, mutatom. Amikor nem gondol a világon semmire, de ez a teljes kilugozottság. És a nők azt így nem értik, hogy mi az, hogy semmire? Hát ha semmire, valamire csak gondol, nem? Hát a semmi az a valami, az nem, hogy lányok, vákum, kész, fúj. És ugye férfiak, mikor itt tényleg átadjátok magatokat nagyon nagy élvezettel, műgonddal ennek az állapotnak, akkor biztos, hogy innen hátulról jön egy hang, hogy ennyire semmi dolgot, hord már be a Leandert. Nem az, hogy semmi dolgom, hanem nekem most ez a dolgom, ez a semmi, konkrétan ez a dolgom, hogy ne hűljek meg. Ezért mi férfiak, csak hogy békén hagyjanak, kénytelenek vagyunk látszat tevékenységekbe menekülni, hogy úgy tűnjön, mintha csinálnánk valamit. Horgászat például. Hát mi a bánatért kelnél fel hajnali 3-kor, és mennél át a szakadó esőbe a csalitoson ki a tópartra, ha nem azért, hogy inkább a szúnyogok szívják a véret. Vagy a telefonnyomkodás. Az én feleségem is olyan ideges. Már megint mit nyomkodsz azon a szaron? Jó, tök mindegy, a hátlapját is nyomkodtatok. Teljesen mindegy. Reggel a pirítósomat simogattam így egy fél perc. Tök mindegy. És nekem az ilyen abszolút ilyen látszat tevékenységem, az a vitorlázás. Hadházival, meg pár stand-upossal el szoktunk menni ősszel 3 napra. Mindig bérlünk hajót, olyankor már nincsenek a balcsin hajók, nem megyünk neki senkinek. Elfoglaljuk a hajót, és mindenki talál valami kamu elfoglaltságot. Én fogom a kormányt. Jó, akkor én megvigyázok ennek a kötélnek a végére. Jó, akkor én viszont nézem itt a vizet, hogy nem csomós-e. És így megy el 3 nap. És olyan jó. Olyan jó. És ahogy hazaérek, a feleségem rám zúdul. Na, milyen volt? Hogy volt? Jó volt? Jó? Nagyon jó. Hát házi, hogy van? Nem tudom. Nem beszélgettetek? Nem. Nem, lányok. 3 napig ültünk kusban ugyanabban a gatyában. És olyan jó volt, ezt várom minden évben. Olyan jó. A feleségemmel egy telefonbeszélgetés alatt több történik, mint velem 3 nap vitorlázás alatt. Megcsörren a telefon, egyik kezével főzi az ebédet, másikkal fölveszi. Háló, tessék, és minden megtörténik. Szeret, együtt érez, aggódik, megbocsát, dühöng, minden. És úgy rakja le a telefont, hogy kész az ebéd. És mondom, ki volt az? Nem tudom, téves.
Gönczi Dorka a házban.
Ez nagyon szép, nagyon köszönöm szépen.
Szia Dorka, szia. És Kovács András Péter, és folytatjuk múltkori összecsapásunkat. Neked ki van nyitva egy könyv Dorka előtted?
Igen.
Tehát te kifejezetten készültél valamivel. Mások szavaival akarsz kést mártani belém, úgy érzem.
Hát, vagy úgy is mondhatnám, hogy más tollával ékeskednék, de nekem ez a Bibliám itt, ami a kezemben van. Azért gondoltam ide tenni ezt az idézetet, és előbb-utóbb mindjárt felolvasom, mert... mert igenis azt hiszem, hogy talán ez egy nagyon hangsúlyos valami, hogy hiába vagyunk mi nők annyira sok elvárással felétek, nektek van egy lépés előnyötök, amit tudtok, és ez meg így hangzik, és remélem, hogy ez jól érthető. És ezért én nagyon meghajlok előttetek. Amikor egy férfi beleszeret egy nőbe, valahogy így gondolkodik. Szeretem őt, remek nő, sőt, tökéletes. Úgy szeretem, ahogy van, és remélem, soha nem változik meg. Ezt azért gondoltam ide tenni, mert mi, nők, az ellentéteitek vagyunk, mi szeretnénk benneteket megváltoztatni, hogy előbb-utóbb olyanok legyetek, ami nekünk jó. Uh-huh. És amikor ezt sem én mondom, hanem ez meg egy nagyon érdekes kutatás volt, nőket kérdeztek meg arról, hogy kit képzelnének el maguknak férjként, akkor leírták vagy saját magukat, vagy pedig a legjobb barátnőjüket.
Tényleg?
Igen. Tehát bennünk van, ahogy te is mondtad az első adásban, hogy a nőknek van egy jobbító szándéka, de ez úgy nagyon kiterjed mindenre. Csak azt a dolgot felejtjük el, hogy ott azon a bizonyos oltáron, amikor a nő és a férfi kimondja az igent, azért a nőnek mindig van valami, amit szeretne faragni majd a férfin. A férfinek meg nem. Ezért nem is érti sok esetben, hogy mi a baj a kapcsolattal a férfi, mert neki a nő úgy jó, ahogy van, ahogy elvette, és hogy megvan az, akit ő kiszemelt, megszerezte, és majd jön egy következő téma, arra majd rátérünk, de hogy ezt a gondolatot azért akartam ide behozni, mert hogy mi nők vélhetően sosem leszünk 100%-ban elégedettek veletek, de hogy ezt nézzétek el nekünk.
De ez nem az a mi hibánk.
Nem, ez a mi hibánk, ha ezt hibának lehet nevezni. Nektek tényleg jó úgy az a hölgy, vagy nő, vagy feleség, akit kiválasztottatok.
Uh-huh. Igen, de ezek meg ilyen hullámokban jönnek, és én ezt csodálom a nőkben, hogy olyan gyorsan tudnak témát váltani. Tehát, hogy egyik pillanatban még az van, ugye, mint ami a jelenetben is elhangzott, hogy mi az a melegítő nadrág, vagy hogy nézel ki, vagy másik pillanatban meg a legártatlanabb hétköznapi témák, vagy óriási elolvadás, vagy nem tudom. És mi férfiak ott vagyunk hagyva, abban a lelki állapotban, de tényleg bármilyen veszekedés lehet otthon, de lehet, hogy férfiként még 3 napig dúlnál, fúlnál és mászkálnál zsebre dugott kézzel a lakásba, vagy az utcán, de a nő már 5 perc múlva fejben teljesen máshol van. És ez nekünk teljesen felfoghatatlan, hogy bele vagyunk víve egy állapotba, ott vagyunk benne hagyva.
És ott vagyunk.
Igen.
De hogy ennek is van oka, és erről is beszélgettünk az előző adásban, aki esetleg nem nézte volna, az annak így elmeséljük, hogy a nő, és itt kötnék az utolsó gondolatodra, ami arról szólt, hogy beszélgessünk a semmiről, tehát a nő és a férfi beszélgessen a semmiről, hogy a nőnek nincs olyan, hogy nem gondolkodik. A férfinak meg van olyan, amikor nem gondolkodik, és amikor a nő behúzza egy beszélgetésbe, akkor a férfi agya nem azért, mert csökkent értelműek vagytok, sőt, egészen más szerkezettel és funkcióval működik. Azon a vágányon végig kell menni, csak az, hogy a nő agya közben, ezért van a nők agyában irgalmatlan mennyiségű kapcsolata az axonok és a dendritek között, nem vagyok a kutató, de nagyon szerettem a biológiát, olyan szintű kisülések vannak a női agyban, és a két agyfélteke között meg borzasztóan nagy a munka, hogy nálatok, akik többnyire bal agyféltekések vagytok, az az egy dolog, amit a nő behozott, na azon végig kéne menni. És ebből egyébként számtalan konfliktusok keveredik, mert hogy tényleg te meg szeretnéd azt ott oldani, és a nőnek már eszébe jött, hogy jó, de a Klárinak még nem vettük meg a karácsonyi ajándékot, és közben és ebben valóban konfliktus van.
Igen, erre szoktam én mondani a mostani estemben, hogy én úgy vettem el a feleségemet, hogy vele együtt akarok megöregedni, és basszus, már most sokkal előrébb járok. Igen, hogy nehéz tartani ezt a lépést. És tényleg ott hagytuk abba az előző beszélgetést, hogy akkor majd beszéljünk arról, hogy semmi.
Igen, jaj, ez nagyon izgi.
És ugye ez a könyv, amit te is hoztál, igen, ugye ennek a szerzője, akkor ezt már mondd el, légy szíves, itt mikrofonban is.
Igen, Mark Gungor, Férfi agy, női agy, Isten hozott a jobb házasságban című könyve, a Bibliám, amit nagyon ajánlok mindenkinek. Egyébként ezt a...
Végre egy könyv, amit nem Eszter Perel írt.
Nem Eszter Perel írt. És képzeljétek el, hogy a fia, aki szintén női férfi aggyal is foglalkozik, Magyarországra érkezik valamikor majd, talán most, lehet, hogy itt most az év végén. Ez az a könyv, ami amiben mindig van valami egészen új dolog, hiába olvastam már százszor, egy nagyon kedves barátomtól kaptam, és a videót, amit ő egyébként sorozatként föl is tett a YouTube-ra, ajánlom megnézni mindenkinek, ebben van benne ez a bizonyos semmi doboz a férfi agyában, ami tényleg nem tartalmaz semmit, és hogy ez hogyan működik, de lehet, hogy neked is van élményed.
Van, meg én ezt tovább is bontogattam színpadon, de hát, hogy ez nálunk nem egy doboz, ez nálunk egy palota, egy kristály palota, amiben mi ott élünk, mint a szépség és a szörnyetekben a szörnyetek, tehát ott vagyunk roncsosan, lomposan, de hát mi ott...
De ez Kong, nem?
De ez olyan jó, tehát, igen. Hogy egyszerűen nekünk kell az, hogy csak így, hogy így tényleg, de az konkrétan semmi. És ez teljesen, igen, elképzelhetetlen egy nőnek, hogy mi az, hogy semmi, a semmi, az, igen, valami, már valami.
És semmi. Pont ez a semmi, ez is feszkót gerjeszt egyébként, mert miközben a nő állandó, tehát a női agy nem tud nem gondolkodni. Tehát éppen ezért azért nagyon nehéz, mesélt egy ismerősöm, aki meditál, hogy nagyon sokszor tapasztalja azt különböző meditációs foglalkozásokon, hogy a nők nagyon nehezen tudnak kikapcsolni és átkapcsolni abba a bizonyos semmi tartományba, amikor tényleg csak magadban vagy. A férfiak meg 2 perc alatt bedőlnek abba a bizonyos semmi tartományba, de hogy ez azért is van, mert ahogy az előbb említettem, hogy mert folyamatosan van kapcsolat a 2 agyféltekek között, elképesztő autópálya, tehát az egy amerikai ilyen autópálya egy felülnézetből, és az, ami nagyon nehézkes ebben, hogy a nő nem hiszi el, hogy a férfi nem gondol semmire, amikor egyébként semmire gondol. És akkor ebből van ez a probléma, hogy most maradjunk azon a vágányon, ami feszültséget jelent egy kapcsolatban, hogy a férfi tényleg ott tart, hogy ő csak bambul, mert neki az abban a pillanatban nagyon jól esik, és a nő számon kéri azt, hogy ő nem hiszi el, hogy nem gondol semmire. És ha nem akar beszélni a férfi a semmiről, akkor a nő azt gondolja, hogy hazudik. Ott van valami vaj a füle mögött, és ez számtalanszor. Én nem tudom, nincs pár, akivel ne került volna ez szóba, hogy egyszerűen nem hiszik el a nők, hogy a férfit békén kell hagyni abban az időszakban, és akkor ezt is hozzáteszem, hogy mikor érdemes békén hagyni. Ez délután van a férfiaknak többnyire, ez a semmi doboz időszaka. És ugye a nő ebbe a délutáni semmi dobozba be akar menni, ahogy Gungor is mondja, hogy ő be akar kopogtatni, és be akar ülni abba a dobozba, a férfi meg retteg attól, hogy ne, ide most senki ne jöjjön. És ez óhatatlan balhét eredményez. Ennyi. És akkor mi pedig nem elégszünk meg azzal, hogy azt mondjátok, hogy semmi, mert akkor elkezdünk benneteket piszkálni, hogy de biztos volt velük valami. Mi van a gyerekekkel, mi van a nem tudom, kutyával, mi van a lakással, tök mindegy, hova mennek nyaralni, és addig hergelünk benneteket, amíg még jobban bezártok, és egyébként ez nálunk, Zsolta, nagyon jellemző, én azt már megtapasztaltam, hogy hagyni kell őt pár napig, és aztán előbb-utóbb elkezdi csepegtetni a sztorikat.
Igen.
És ő meg nyilván nem feltétlenül tudatosan, de hogy abban a pillanatban neki nem volt mondandója felém. Tehát, hogy minden oké, jól vannak, nincs semmi extra, és eltelik pár nap, és amíg ezt erre én rájöttem, hát lehet, hogy lassan tanulok, az sokkal könnyebbé tette a kommunikációt, miközben pontosan látom az arcát, és egyébként gyanítom, így működtök általában, most tényleg az általánosságra gondolok, hogy nem feltétlenül akarjátok hallani azt a 16 órás női csacsogást pontról pontra, hogy mi történt a barátnőimmel. És amikor ti meg nem meséltek nekünk el dolgokat, akkor mi megsértődünk. De jó, de hát de kéne valami megoldás, hogy szegény női hallgatók, nézők is kapjanak.
Igen, de ugyanakkor meg, ha meg ti csacsogtok barátnők, az meg én legalábbis férfiként attól meg tudok őrülni, amikor egy bármilyen női ismerős, most nem is nevesítem a legközelebbieket, hogy a jelenlétemben telefonál, és képes belefeledkezni a telefonba, és képes még az autóban is elüldögélni plusz 10 percet, hogy azt a telefonhívást befejezze, és hogy így hirtelen dimenziót vált, így kizökken abból, hogy mi most itt valahol vagyunk, és ugyanaz, amit már mondtam, hogy így pikpak dimenziót tud váltani, hogy engem ott hagy ülni csendben, fölveszi a telefont, beszél 10 percet, utána visszaérkezik, hol hagytuk, én nem tudom, hol hagytuk, én azt hittem, hogy ez a mi közös időnk lesz, erre kiderül, hogy de még itt a telefon, meg még egy SMS-t, meg hogy ez a mi idő is, azt hiszem észre, hogy a nőknek sokkal nehezebben megy, mert hogy még azokat a szociális, igen, szálakat még tartják.
De hogyha esetleg ezt így mondjátok,
Hogy ne vedd fel a telefon, mert most velem vagy.
Hát, figyelj, el tudom képzelni, hogy ez egy ilyen jó megféle megállapodás lehet, hogy figyelj, ezt a negyed órát, ezt így szenteljük egymásnak.
De van ilyen lányismerősöm, aki megjön, látom, hogy megállt az autó, és nem jön be. És mondom, hol mi van? Már 10 perce megállt az autó. Mi? Hol van? Mit? Kinnül és meg telefonál.
No, de várj, van ennek egy másik vonulata, hogy amikor a nő mesél, akkor tényleg az történik, és ezt megint csak azért mondom a saját példámat, mert én tényleg így mesélek, hogy nekem muszáj kronológiában mennem. Mm. Tehát meg kell tartanom azt a történet ívet, amitől én már tudom, hogy el akarok jutni a csattanóig, de nagyon sokszor bekérdeztek. És attól fölmegy a pumpám, mert nem hagytok végig.
Na, mert a nők nem kérdeznek be.
Jó, de nem olyan gyakran, mint ti. Mert ti nagyon jó, hát azért, mert ti már pontosan tudjátok a végét a sztorinak, vagy kiszámítható, tehát nem olyan őrületesen nehéz.
Nem, mert a nők így utaznak egymással érzelmileg. Tehát, mert amikor te elmeséled a történetedet, te azt át is éled egyben, igen. És amikor egy barátnőd hallgatja, akkor érzelmileg ő is szépen utazik veled, és tök mindegy, hogy mi lesz a vége, ott abban a pillanatban akarja ő is megélni azt, amit te, és a nők emiatt gyakrabban is vágnak egymás szavába, de a legtöbb ilyen közbevágás, ez az ilyen empátia közbevágás.
De és ti nem csináljátok ezt.
Mi nem?
Nem, ti ezt csináljátok így. Hallgatjátok.
Igen, mert akkor gyorsabban vége.
Igen, és jön egy kérdés, és lelövitek a slusszpoint, és ettől nagyon fölmegyünk pumpánk, és nem tudjuk elmesélni ezt. Egyébként én például ilyenkor végig érzem, látom tényleg a színeket, a hangokat, hallom, hogy milyen zene szólt a háttérben, tudom, hogy, és ez nagyon érdekes, miközben én mesélek történetet, és hallok valakit a háta mögött beszélgetni, vagy valami, tök mindegy, ott van a család bármely tagja, én arra is tudok figyelni, miközben ti, amikor telefonáltok, édesapám annyira édes, mert volt régebben ilyen, hogy megkérte, hogy alkítsuk le a tévét, mert ő telefonál.
Igen.
Mert hogy a férfiak, és ezt nem csak én mondom, hogy ez ebben is benne van valójában, hogy a férfi megkéri a telefon beszélgetése közben, hogy maradjon csend körötte, mert hogy ez az egyfókuszúság, ez így működik. Te nem vetted észre magadon? Hogy...
Én azt vettem észre magamon, hogy van az, amikor olyankor hívnak, amikor pont indulsz el. És akkor tudod, jó, oké, lakáskulcs, megvan, pénz van nálam, laptopot elraktam, töltőkábel, és ezen a checklisten haladtam végig, miközben beszéltem telefonon, és eljutottam fejben a checklistben a telefonom ponthoz. És miközben beszéltem telefonon, közben hosszasan járkáltam a lakásba, és kerestem a telefonomat.
Ez nagyon szép.
És már ott voltam, hogy megkérem, például le kell raknom, mert el kell induljak, és nem találom a telefonomat.
És az, amit az előző beszélgetésben folytattunk, az az idegesítős történet. Erre még rá lehet úszni egy kicsit?
Úszunk mindenképpen. Én eleve felpaprikázva jöttem ide.
Igen,
tehát persze, de ehhez képest te itt béke jobbat nyújtasz ilyen Mark Gungor idézetekkel.
Jó, de ez most csak azért kellett, hogy...
Hogy legyen honnan megint. És... Már úgy volt, hogy jóba vagyunk. Tipikus.
Nem, ez itt párban.
Ha már szó került erről, hogy a nők hogy képesek, hogy meg kell felelnünk a nőknek, meg át akarnak alakítani, hogy van az a fajta női panasz, ami egy olyan múltbeli dologra hivatkozik, ami legalább 2 éve történt.
Van egy ilyen 2 éves doboz.
Van egy ilyen, van a nőknek a fejében néha egy ilyen mint az iPhone, mikor, vagy a Facebook földobja, hogy 13 évvel ezelőtt a mai napon. Ugyanez a női agyban is. Emlékszel, amikor...
De a
sérelem...
És ez
nekem nagyon rosszul esett.
Ez sérelem.
Nyilván, ezek persze, mind kizárólag negatív. Tehát olyan sose volt, hogy emlékszel, amikor 2014-ben sétáltunk ott a Dunaparton, sose felettem, mert július 8-a volt kora délután. Ilyen nincs. Vagy ha véletlenül valamit, nem tudom, hogy rosszul csinálsz meg a lakásban, és az nyilván úgy marad, akkor az emlékszik. Ahányszor előkerül azt, hogy ezt a küszöböt mennyire gyűlölöm. És már tudom, hogy gyűlöli, hát már 8 éve probléma, hogy gyűlöli a küszöböt. Hát úgy lett kialakítva a lakást. Az a kurva tolóajtó, vagy bármi, tudod, ami ilyen régi, és ezekkel a régi dolgokkal egyszerűen így valahogy azt tapasztalom, hogy a női, hogy nem tud megbékülni.
Nem, de hát nem felejtünk. És ez nektek elég nagy teher. Teher, és sok esetben, csak hogy látszódjék, hogy nem vagyok mindig a nőknek a pártján, sőt, gyakorlatilag nem is tudom, hogy mennyire érezhetem azt, vagy érzem azt, hogy mindig mind a két fél megéri a pénzét, de hogy mi nagyon sokszor visszaélünk ezzel a memória. Hát nem mondom, hogy több lett, de azzal, hogy mi emlékszünk dolgokra, mert amint ti már rég túl vagytok, az nekünk valóban évek után is még sérelem, mert ez azt jelenti, feltételezem, hogy az a sérelem nincs megbeszélve, nincs kibeszélve, és az a nőnek az egy olyan dolog, ami a férfinak már rég nem probléma, csak hogy ugye is itt jön ez a bizonyos, mi van veled, szívem? Semmi. Tehát ezzel a hangsúllyal, ezzel a szűkre szabott szájjal, félrebiccentett fejjel, és ti pontosan tudjátok, hogy van valami baj. És ilyenkor akkor elrohantok esetleg csokit, vagy virágot venni, vagy nem tudom, berakjátok a mosogatógépet. Tehát, hogy mi ezzel nagyon gyakran visszaélünk, és én nagyon sokszor látom azt, amikor mediálunk Zsolttal, ügyfelekkel, hogy az ott derül ki, tehát nem is tudom, legutóbb volt egy olyan helyzet, ahol 18 év után hozta föl a nő azt a sérelmet, hogy miért nem először neki szedett a karácsonyi töltött káposztából, vagy nem tudom már miből a férfi, mert a férfi tálalt, és ennyi ideig hurcolta magában, és a férfi már baromira nem emlékezett rá, aztán kiderült, hogy ez egy féltékenységgel ötvözött valami szituációból volt, és a nőben annyira megmaradt, hogy ott ő rommá zuhant, romokban hevert, mert azt érezte, hogy ő nem olyan fontos a férfinak. Tehát nálunk ez a nem érdemes megkapargatni ezeket a ilyen fölvillanó régi sztorikat.
Igen, de mi ilyenkor férfiak meg azt akarjuk mondani, jó, de te meg... és vadul kutatsz az emlékeidbe, hogy valami, mi volt? És ezért én megnyitottam egyszer egy Word docsit külön, így sérelmeim címen.
Júj!
Mert én
ez a feleséged tehát, majd nézi ezt?
Nem, de nem csak az ő vele kapcsolatos sérelmeimet akartam odaírni, hanem minden ilyen sérelmemet, tehát akárha egy ilyen barátságban, vagy munkakapcsolatban, vagy valamelyik kolléga, mert a kollégák is azért tudnak itt elő... nem családról. De hogy ott is néha, nem tudom én, italozás közben, tehát a hosszú távú memóriát kiélesíti az alkohol, és akkor előttem a kerül régi sérel, és akkor elkezdtem ezeket felírkálni, hogy jó, akkor egy ilyen...
Sérelemnapló.
Igen, csak egy ilyen egyenleg, egy sérelem egyenleg, hogy akkor ha valaki előhozza azt, hogy én tőlem milyen sérelmet szenvedett, akkor legyen valami kártyám, amit elő tudok húzni, és felírtam oda egy sérelmet, utána elfelejtettem felírni a sérelmeket, utána elfelejtettem a sérelmeket, amiket fel akartam volna írni utólag, és amikor eszembe jutott, hogy akkor kéne vezetni a sérelemnapot, akkor elfelejtettem, hogy hova mentettem el a sérelem doksimat.
Tehát véletlenül nagyon sok sérelem van az életedben, amit így húzasz magad, de szerintem a női sérelemkönyv, ez milyen jól néz neki, hogy Kovács András Péter, sérelem. Van a hálanapló.
Nem, csak egy Excel. Nem is kell, csak egy Excel. Plusz-minusz.
De ez igen. Mással megosztható, nem? Tehát ilyen közös
kéne,
doksi.
Igen, Google doksiba feltölteni. Sheets-be.
Jó, de azzal a férfi csak olvashatja, a nő viszont szerkeszthet.
Ja, igen, tényleg.
Szerintem az sokkal jobb. Igen. Mert én akkor beleírok a te oldaladra, vagy hát nyilván a másik oldalra.
Igen, vagy a hűtőre mágnesezve elkezdenünk vezet, és a végén már mély hűtőig lelőnk.
Igen. Jó, hát ez nagyon szép. Akkor én revansot vennék.
Bocsánat, egyébként csak még zárójelbe teszem hozzá azt, hogy nálam, én annyiban vagyok speciális eset, hogy nálam a felejtés az a feldolgozás szerves része. Tehát, hogy nekem a gyerekkorom túlélésének egyetlen esélye az volt, hogy törli az agyam úgy komplett a gyerekkoromat, meg a múltbeli sérelmeimet. Tehát, hogy én a sérelmekhez azért is állok így, hogy felejtek mindent. Tehát nem akarok általánosítani, hogy minden férfi elfejti a sérelmeit, de nálam ez egy megküzdési mechanizmus, hogy nagyjából az utolsó másfél év van meg tisztán.
De ez nagyon egyfelől nehéz, másfelől meg szerintem tök jó. És igen, az agya az, nekem volt egy nagyon közeli ismerősöm, és idős volt már, és mindig kérdeztem a múltjáról, és gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés dologra emlékezett, és aztán egyszer egyébként teljesen frissen és éppen ment el agyban, és azt mondta, hogy neki ez volt szintén a túlélése, hogy gyakorlatilag, és orvosok is mondták, egyszerűen törölte az agya azokat az infókat, történéseket, amit ha ő akkor ott már meg is élt, de nincs kitörölve az agyában 82-89 évesen, akkor abban ő tönkre menne. És hogy és mindig ezen gondolkozom, hogy atya úristen, hogy tényleg hány pici százalékát ismerjük az agyunknak, és akkor ráadásul meg akarjuk fejteni a másikat, ez is egy teljes ellentmondás, hogy azt hiszük, hogy azt a 12%-ot, nem is tudom pontosan hány százalékát ismerjük az agyunknak, de az a 12-vel nem tudjuk megfejteni a másik 100%-át, tehát ez is egy elme baj. De akkor így rátérnék egy olyan dologra, ami kicsit érintse ezt a bizonyos féltékenység faktort.
Ó, igen, na erről én is mondok akkor majd.
De akkor...
Nem, térjél rá,
jó,
te.
Jó. Hát, hogy...
Hát, ha ugyanazt akarjuk.
hogy egy nő nagyon sok esetben sokkal tovább gondol egy történetet, ami megtörtént vele, vagy együtt a párjával, és sztorikat gyárt hozzá a fejében. Tehát mi gyakorlatilag egy kész színdarabot látunk, és ti még abba a színdarabba igazából be se léptetek. Sőt, már tudjuk, hogy ki a gyilkos, vagy ki fog meghalni, meg hogy ki.
Igen, ez még az előzmény trilógia.
Így van, pontosan. Így van, és ezek ilyen nagyon hosszú könyvek egyébként, vagy több felvonásos előadások. És amikor mi erről beszélgetni akarunk veletek, akkor feltételezzük, hogy ti ugyanezt a 300 oldalas trilógiát végigolvastátok velünk, pedig nem. És itt jön a számonkérés, ami nyilván a féltékenység kis ajtaja, vagy az a kis ajtó, amin bejuthatunk oda, hogy egészen más jelent a nőnek a féltékenység, és a férfinak a féltékenység, és a nő, aki egyébként tényleg megtartani szeretne, a férfi pedig, és megint idézem Már Gungort, az egyik oldala, jelenetben azt írja le, vagy történetben azt írja le, hogy a férfi, amikor megszerzi azt a nőt, aki egyébként úgy jó, ahogy van, akkor valóban beleeshet abba a hibába, hogy egy idő után, mint ahogy egy új autót is megveszel fél év múlva, már nem örvendsz neki annyira, mint amikor kihoztad a szalomból.
Főleg, ha úgy vezetsz, mint én.
És hogy ezt mi nők sokszor éljük meg úgy, vagy a nő éli meg úgy, hogy ez a nem foglalkozás, ez egyenes útja annak, hogy ti majd biztos valaki mással fogtok foglalkozni.
Hiszen, a megszerzés az.
Igen. És akkor van már egy autó, tök jó, de majd kell még egy autó, tehát kell még egy nő, meg még egy nő, meg még egy nő. És az egész féltékenység, ami nyilván pszichológiailag egy nagyon összetett valami, és ebben nem is mennék annyira mélyen bele, de hogy ez mindig oda vezet, hogy valójában az az ember, aki féltékenységet érez, az mennyire van tisztában magával, mennyire érzi magát egésznek, és mennyire bízik a másikban. Uh-huh. És hogy amit mi, visszatérve, mi van veled? Semmi, mondott te férfiként, akkor mi azt úgy kódoljuk, hogy ott valami van. És innen épül szépen föl adott esetben a nőnek a féltékenysége, amit azt előtti álltok így férfiak, és nem értitek, hogy mi van? Hát nem is tudom, ki az a nő.
Igen, vagy tudom, de hogy a férfi, még ha tudja is, hogy ki az a nő, akkor sem azért csinálja, hogy a párját féltékenyét tegye, hanem akkor az valószínűleg egy őszinte érdeklődés a nő iránt. Tehát még van is valami alapja a féltékenységnek, akkor az viszont tényleg egy jogos, legit dolog, de legtöbbször nincs. Ezt se általánosítsuk. A lényeg viszont, és én meg innen akartam megragadni a féltékenységet, hogy a nők meg nagyon sokszor úgy azért teszik féltékenyé a férfit, mert féltékenyé akarják tenni.
Igen.
Tehát a nő fejében nem az van, hogy hó, az a másik férfi, de hanem most egy picit megnézem, hogy én mennyire vagyok fontos a páromnak, hogy mennyit érek, tesztelem. Mire képes, értem,
igen.
Tesztelem,
igen.
És csak azért csinálok valamit, hogy a másikat féltékenyét tegyem.
Igen.
A férfi nem azért csinálja, hogy féltékenyét tegye a feleségét, a férfi önmagáért a dologért cselekszik, és ez a tesztelés, ez,
igen.
Tehát, hogy ezt mi érezzük férfiak, na, hogy most megint próbára vagyok téve.
És erre mondom, hogy mi ebben azért zseniálisan tudunk mahinálni. De akkor megint az történik, hogyha ti nem figyeltek fel a mi féltékenységre való felhívásunkra, tehát hogy érezzük rajtatok, hogy féltékenyek vagyunk, akkor megint jön a megsértődés faktor, amit ti meg rosszul reagáltok le, mert ilyenkor mire van szükség egy nőnek? Csak egy ölelésre.
Jó,
csak
de ebből meg lehet, hogy az lesz, hogy a férfi oda megy a másik férfihoz, és álomvágja. A nő meg ott marad ölelés nélkül. Tehát nem vezet sehova.
Egyébként láttam már nőket verekedni. Hát ez egy jó 15 éves történet volt, és ők egy férfin vesztek össze, ez egy gólyabálón voltam vendég, és ráadásul fiatal lányok voltak, és azt a, hát két kakas hozzájuk képest, az az igazi, amit összereztenek, semmi volt, és úgy tépték egymást, de úgy tépték egymást, és aztán az egyik az, hát közbelépett valaki, talán valami biztonsági őr, vagy valami tanár, és...
Én nem mernék beállni két verekednek.
Két nő közé. De nem is tudom, lehet, hogy nő állt be közéjük. De minden esetre az, ami a nőben van, az félelmetesen sokszor riasztó tud lenni, hogy meddig merünk mi elmenni, meddig merünk, vagyunk képesek elmenni azért, hogy benneteket egyébként féltékenyét tegyünk, és akkor ilyenkor jönnek ezek a, továbbra is ez a, nem veszed észre, hogy új a cipőm, új a harisnyám, új a hajam, új a nem tudom mi, most nyilván nem akarok közszéket pufogtatni, de hogy ez a figyelem felhívás, ez nagy valószínűséggel azért mindig az önbizalommal van kapcsolatban, illetve hát nyilván hozzáteszem, hogy akár generációs minták is jöhetnek, hogy mi az, ami. De van egy következő, még belefér?
Még annyi, csak annyi a féltékenységhez, hogy én nem tudom, nálunk ez otthon, hála jó Istennek, ha valami soha nem került elő, akkor az ez. Se oda, se vissza. Lehet, hogy a feleségem részéről volt, de nem közölte vele, nem tudom.
De nem is beszéltetek róla?
Nem. Soha nem volt. Soha nem volt semmi. Soha egyetlen egyszer fordult az elő, hogy korábban mentem haza a vártnál, és egy Wartburg állt a házam körül. És ott egy Wartburg, és ott minden lepergett bennem, hogy ennyi év után, hogy ez, és egy Wartburg, hát akkor legalább legyen egy Porsche, vagy valami, tehát, hogy ennyit érek.
És bementél, és ott volt a visszerelő, a kinyitható táskával, a kantáros nadrággal.
A szomszédnál, de csak előttük tudott megállni, úgyhogy azért erre állt a bizalom. Nem, mert szerintem a bizalom, hogyha lehet itt egy kicsit komolyra fordítani, az egy nagyon értékes dolog, ami nagyon kevés megrepedést bír el. Mert ha az egyszer meg van repedve, akkor az úgy marad. És hogy nem tudom, nálunk, hál' Istennek, ez még teljesen repedezésmentes.
Egyébként van egy, jaj, most lehet, hogy komolyak leszünk, de nem baj.
Nem baj.
Hogy az ember tényleg mindig azt gondolja, hogy vele nem történhet meg. Ez a bizonyos repedés. És olyan érdekes, hogy amikor most is legutóbb volt egy nagyon helyes fiatal pár, és náluk a repedés az pont ebből a féltékenységből fakadt, és már ott tartott a fiú, hogy már tényleg, már inkább akkor bevallja a semmit, mert nem volt semmi, csak hogy a nő igazolást kapjon arra, vagy visszaigazolást, hogy történt valami. Mert a nőnek igazából az kellett, hogy ez a kapcsolat menjen szét, csak nem talált rajta fogást, ezért gyakorlatilag az őrületbe kergette a párját, fiatal pár volt a féltékenységgel, és akkor beszélgettünk velük is arról, hogy ők is éppen házasság előtt vannak, és hogy a nő azt gondolta, hogy vele soha nem történhet meg az, ami miatt most itt ülnek, hogy a férje, vagy a leendő párja, vagy a vőlegé megcsalta volna. És nagyon sokszor gondolják azt az emberek, hogy a házasságot legalizáló igen kimondásával velük nem fog megtörténni. Uh-huh. És akkor itt mehetünk nyilván egy teljesen más témába, de most nem feltétlen vinném fel ezt a vonatot, de hogy ez egy nagyon, nagyon vékony ég valóban, ez a bizonyos bizalom, és annak az újraépítése aztán, erre szoktam én mondani mediációban, amikor válás van, hogy mindenkinek fölírnék receptre egy válást, azért, mert mondja Eszter Perel, hogy ott, abban a mélységben, ha ott össze tudnak kapaszkodni, ott derül ki igazából a két személyiség, hogy ez tud-e épülni annyira, hogy akkor újra együtt maradnak, és eljutnak-e addig, hogy akár félrelépés volt, akár nem, de valami megrecsent, akkor abból lesz egy jó kapcsolat.
Még ezt én nem is tudom, melyik estemben mondtam, hogy ez olyan szomorú, hogy Eszter Pereltől idézem magamtól. Sok mindent elmond mindkettőnkről. Hogy a házasság az nem azzal az igennel jön létre ott az oltár előtt, hanem hosszú évek alatt.
És egyébként
minden komoly munka.
Így van, és akkor, ahogy Eszter Perelt idézted, én már Gungort, minden házasság válással kezdődik.
Ezt mondta.
Hiszen, amit Eszter Perel is mond, már annyi szaki van itt emlegetve, hogy akkor derül ki, hogy ott, hogyha abban a válságban össze tudnak kapaszkodni, onnan lehet egy jó házasságot kialakítani.
Na, hát akkor, hölgyeim és uraim, ahogy a ógörögökben, lehet, hogy ezt legutóbbi adásunkban feszegettük, de hogy a görög krízis szó az egyszerre jelent ugye válságot is, és lehetőséget is, úgyhogy nagyon boldog, sok boldog krízist kívánok. Úristen! Nem baj, és itt a maradék hallgatóinkat is elvesztettük.
Szerintem nem.
Azt mondta Bolondnő, hogy el kell válni.
Gönci Dorka Bolondnő.
Igen, igen. Igen, hát még ezt is hosszan tudnánk folytatni, igen, szerintem, és még én nálam is jó néhány dolog van felírva, és nálad is. De szerintem, meg hát ezek is minden, amit most így megkapargattunk a felszínen, ez lehet, hogy közhelyesnek, meg elcsépeltnek hangozhat, de mindegyik megérne egy külön adást, mint ahogy mindegyikről eszembe jutott egy-egy kis stand-up betét, úgyhogy majd szerintem lehet, hogy ezeket bővebben ki fogjuk fejteni. Viszont közelednek az ünnepek.
Jaj, ne már.
Vészesen jaj, ne már, ez az a jaj, ne már. És ezzel az érzéssel kell tudnunk valamit kezdeni. Úgyhogy erről fogunk beszélni a következő adásban. Jönnek az ünnepek, jaj, ne már. Köszönjük szépen. Gönci Dorkának a Vállótársas és Munkatársas című produkcióját így ezen a néven Vállótársas és Munkatársas megtaláljátok a Facebookon, és nagyszerű színészekkel, Pokorn Iliával, Ökrös Andrissal, Elekferével, Janklovics Péterrel, a Decibel királlyal. Megtekinthetők ezek a mindenképpen terápiás értékkel bíró előadások. Ha eljönnétek valamilyen Kovács András Péter stand-upra, nem csak így betétként hallgatnátok meg, akkor pedig a dumaszínház.hu oldalon megtaláljátok a fellépéseket. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb. Szia, Dorka!
Szia.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.